kedves lóva, napszem tőled felé, úgy se jövünk többet, soha visszafelé, messze földre megyek, elbújdosok innen, szép szülő hazámat, nem látom meg.
Kalóz Zoltán, végül is az a kincs, amit 60 év alatt felgyűjtött és föltárt, az miből áll, és annak az értékét miben, hogyan lehet felbecsülni?
Az a helyzet, amikor kellemetlenségem volt a hatóságokkal, akkor én azt mondtam a szekusnak, hogy 30-40 év múlva kiválnak a földből ezeket a dolgokat, de nem lesz kitől. Mert az öregek elhalnak és viszik magukkal. Felbecsülhetetlen, nem csak a hangzott szellemi anyag, hanem a tárgyi anyag is, sőt, a fotóanyagom is. Körülbelül 3000 valamennyi diám van, ugyanannyi fehér-fekete fotó, és olyan felvételek, ami most már nem lehet utána csinálni. Gyémesen például lovas lakodalom, a völegény lohátom ment, kísérték a lovasok barátai szánokkal feldíszítve cifrán, télen, gyönyörű felvételek. Vagy van román részről, Telcsről, egyszer arra mentünk, és lakodalom volt, s a koszorús lányok lóháton jöttek viseletbe a templomhoz az esküvői menettel. Hát ez ma már nincs, eltűnt. Vagy székről lakodalmi felvételek, a legkisebbtől a legöregebbig mindenki viseletbe, ott is vége. Vagy vistáról, hogy vitték a menyasszonynak a vetett ágyát. Szánra rakták nyáron is a vetett ágyat. 6 bivajjal vitték végig a falun, muzsika, szóval az asszonyok csúlyogatva vitték a völegényes házhoz. Ott úgy mondták, hogy házat terítenek, berakták a kelengyét egy szobába, rúdra kirakták a menyasszonynak a szőtteseit, varottaseit, a ládákat kinyitották, meg lehetett számolni, hány pendely, hány inge van, hány szoknyája. Ez egy ilyen demonstrációt, hogy milyen ügyes a mennyasszony, ő szőtte, ő varta, ez több faluban megvolt. Ilyen már nincs.
És mennyiségileg kifejezve tudjuk, hogy több tízezer dallam, de hogy képet alkossunk, hozzávetőleg mennyi moldvai, mezőségi, mennyi hangszeres dallam?
Nem tudnám megmondani, mert nem volt módomban magamnak is lemásolni, mert annyiba került az üzemanyag. A kazetták nagyon drágák voltak, a tekercsek, úgyhogy hát, hogy csak elmondjam, a két balladás kötetben megjelent körülbelül 500 valamennyi ballada két kiadványban, és ezen kívül még sok van, és hát nem én mondtam ezt, hanem mások, Szabóti Attila, hogy az összes előttem járó balladát, akik gyűjtötték, nem gyűjtöttek annyit, mint én egyedül, csak balladát. Na most zenei szempontból az az izgalmas, hogy én olyan területekre mentem, ahol még nem igen gyűjtöttek. Gyimes völgye, Moldva, északmezőségi falvak, vegyes nemzetiségi terület. A 40-es években figyeltek fel. Megjelent Palotai Gertrudnak egy tanulmánya a széki varottasokról, és ez elkerült Kodának a kezébe, és azt mondta, hogy ilyen az a varottasuk, milyen lehet a zenéjük. És akkor elküldte Lajtát Székre, és minden a felszínen volt. Onnan elment Szépkenyörű Szentmártonba, meg is jelent nyomtatványban, mindenki egy gyűjtés. Onnan elment Kőrispatakra, Udvarhely megyébe, Böződre. Egyszer Udvarhelyen jártam, előadást hívtak tartani Székről. Hát széki zenei anyagot, dallamokat mutattam be, és csalókaként feltettem egy böződúj falusi felvételt. Na mondom, ez hova való felvétel? Széki. Ugyanaz a hangvétel, ugyanaz a díszítési mód, ugyanaz a dallamtípus. Ez valamikor egy egységes terület volt népzenei szempontból, aztán különbözött meg. És Székelyföld hamarabb modernizálódott, hát vegyük három széket. Három széken a 900-as években lehetett ugyanaz a helyzet, mint most a mezőségen. Ott hamarabb eltűnt, Csíkban még megmaradt, Udvarhelyen is. És érdekes módon Udvarhely megyében is a peremvidéken őrizték meg jobban a régi stílust és a régi táncokat, a viseletet is, Marosszéken is.
És ha leltárt kellene készíteni, hogy miből áll ez a kincs, amit Zoli bácsi 60 év alatt gyűjtött föl,
Hát tulajdonképpen én csináltam, és önzetlenül csináltam, és senkitől támogatást nem kaptam, sőt, ahol csak lehetett, keresztbe tettek, de minél jobban piszkáltak, annál nagyobb ambícióval csináltam, és annál jobban belém dugták az ördögöt. És valami belső erő hajtott, hogy igenis ezt meg kell menteni, meg kell őrizni, és talán arra is gondoltam, hogy tenni kéne valamit azért a közösségre, amelyikhez tartozom. És egy újabb adapt az 1000 elméletet megdönthet. Majd az utadók rágódjanak rajta, hogy tulajdonképpen mi is volt ez. És most már az utolsó percben vagyunk, utolsó 12 óra, úgyhogy amit csak lehet, még mindig van mit. Mindenkinek azt tanácsolom faluján belül, vagy környezetén belül, amit csak lehet, le kell jegyezni, és rögzíteni az utókornak.
Hazám, hazám, csendes hazám, bár csak határid láthatnám. Látom füstjét, de csak alig, hogy az égen lengedezik. Azt gondolom, hogy a füstje csak az erdő borult ködbe. Búsul a madár az ágon, én is idegen országon.
Tudjuk, hogy a hatóság nem nézte jó szemmel, hogy Zoli bácsi gyűjt mezősége Moldvánban, sőt külföldieket, magyarországiakat is visz magával. Mi nem tetszett ebben a hatalomnak, illetve ha került, szemtől szembe került a hatóságokkal, a szekuritátéval, akkor miről érdeklődtek, mivel próbálták megfélemlíteni esetleg?
Hát, megfélemlíteni is, de megjelent egy körlevél, amit feldolgoztak minden falusi műveletési háznál, hogy nem szabad külföldieknek, de belföldieknek sem énekelni. Ezek nemzeti javak, nemzeti kincsek. Moldvánföldön azt mondták, hogy eladják az országot. Nem álltak szóba az emberekkel, meghülyítették a népet. Egyszerű emberek, manipulálni lehet őket. Féltek is. Az én adott közlőim közül is sokat behívtak a rendőrségre. Moldvából is, mezőségről is. Például Klézséből behívták Bálint Erzsét, hogy miért énekelt, és Erzse, ha bár tud románul, azt mondta, nem tud románul, kellett hívjanak tolmácsot neki. De ilyen is előfordult, hogy pap tudomást szerzett róla, és behívatta, és penitenciát fogadtatott vele, hogy nem énekel többet magyarul. Ilyen is volt.
És meg tudta tartani a fogadalmat?
Hát aztán következett a Jászberényi Fesztivál, és mondta Erzsi, jaj, Zoli bácsi, nem lehet, nem itt mondott a pap. Erzsi, jöjjön ki, feloldozza az esperes. Kijött, és aztán feloldozta az esperes, én énekelt magyarul. De mezőségen is hívattak be, pont az én rokoni körömből behívattak egy asszonkát, egy unokaöcsémnek a feleségét Buzába, hogy miért énekelt, és azt mondta, hogy én maguknak is énekelek, csak maguk nem szeretik, amit én énekelek.
Jól megmondta.
Hát Bákóba volt olyan esetem, hogy Kalugerből mentem a busszal be Bákóba, és a rendőr is felszállt, és le akartam szállni, hátul voltam USA blokkáte. Na, elérkeztünk a végállomásra, leszálltam, azonnal leigazoltatott, a rendőr bekísért a rendőrségre. Megmotoztak, mindent kiszedtek a zsebemből. Nekem volt egy megbízó levelem, egy delegációm Bukarestből, a Kriterion részéről. Szerencsémre Domokos Géza azt mindig megújította nekem, mert ez munkaviszont jelentett, szerződés. És éppen akkor járt le, januárban voltam ott, akkor kellett megújítani. De aztán rá akartak venni, hogy menjek visszagyűjteni azért, hogy lássák, hogy hova megyek. De aztán nem mentem vissza, hazajöttem. Vagy volt olyan, hogy elmentem egyszer egy lakodalomba, Klézsei volt a vőlegény, Istok Gyuri, és Forrófalvi volt a menyasszony, és Nagy Patakon volt az esküvő a községházán, és a Gyuri magyar iskolát végzett, Szászrégenbe érettségizett, a postán dolgozott, mint telefonista Bákóba, és amikor kiállították a házasságlevelit, beírták, hogy román, és azt mondta, hogy ő nem írja alá a házasságlevelet, írják be, hogy ő magyar. Erre azt mondta neki a titkár, akit Farcádinak hívtak, hogy ő ilyen nemzetiséget nem ismer Bákó megyébe. Erre Gyuri azt mondta neki, hát akkor maga egy renegát. Maga hogy tanult előbb beszélni az anyjától? Halául vagy magyarul? És akkor Gyurit azonnal kihelyezték Bákóból, büntetésből Nagy Rekecsínbe. Emiatt nekem pedig úgy jött akkor, hogy jöjjek haza, aztán kerestek ott a faluba engem, hogy hol aludtam, de nekem ott volt egy régi ismerősöm, Antal Antalék, akikkel mind egyetemista találkoztam Kolozsváron egy vasárnap, karincás asszony, egy vasutassal, leszólítottam őket, hova való, Farovány. Mondom, akkor tudnak magyarul, igen, akkor elsírta magát az asszony, hogy van egy világtalan kisfia, felhozták ide a vakok intézetébe, és nagyon szomorú, mert nincs bárki egy levelet küldjön havonta. Bementem, megkerestem, minden hónapban, két hétben írtunk levelet, és náluk aludtam. És valahogy úgy jött nekem, jöjjek haza, háromnapos volt a lakodalom. Hazajöttem, éjjel megérkeztem, reggel ugat a kiskutya, ugat, anyámikat behívották a rendőrségre, kilesték, hogy nem vagyok otthon. A szomszédot is behívták, ne legyen otthon az udvaron. Megyek ki a kapu, az a szektorista. Hát maga itthon van, mondom, itthon. És nem megy be dolgozni, mondom, nem, én itthon dolgozom. A bulletint, a házi könyvet. Hát nem volt meg a vérvizsgám, azt mondja, megbüntessük, mondom, mennyit fizessek. Nem, azt mondja, menjen, csinálja meg, és jön fel a rendőrségre, de nem mentem be aztán. Ilyen dolgok voltak, vagy egy alkalom, amikor számizdát volt. Na aztán anyám se nagyon félt, mert a munkaelosztóhoz hívták, hogy már 80 éves volt. Azt mondja, szép, 80 éves vénasszonynak munkát akarnak adni. Nem szégyellik magukat. Legyen már vége egyszer. Hazajöttek, és akkor egy alkalommal hívták a nyugdíjosztályra, nem ment be. Idézőt kapott. Kijöttek autóval, hogy viszik, s hozzák. Azt mondta, hogy innen engem csak négyen visznek, és becsapta a kaput. Egy alkalommal csengetnek, kimelyek, két fiatal a kapuba, hoztak egy kiló kávét, és egy körlevelet, számizdát, hogy de azt nem adták ide, hanem majd hozzák, és ideadják. Hát előbb idatták a kávét. A kávét elvettem, persze, mert akkor nagy dolog volt a kávé. Na mondom, mivel jöttek, egy tírrel ők járnak Németországos, hol a tír itt a mellékutcába. Elmennek, újból csengetnek, kimelyek a túlsó oldalról, int egy pasi, nem tudta, mit akar, jön át, s át akart adni azt a levelet. Nem vettem el. De a követség részéről is volt provokáció itt. Pénzt kért tőlem kölcsön, amikor megjelent a Balladák könyve, kultúratasé, hogy autót akar venni. És azt mondtam, sajnos nincs pénzem, átutaltam, át is utaltam az egészet, a honoráriumot, csak annyit vettem fel, nem is volt szabad többet felvenni, amit itt elköltök. Na hát ez nem ment akkor, hogy mikor megyek haza, mert akarnak küldeni valami gyógyszert Nagyváradra, és Váradon várják a gyógyszert. Hát miért akart tőlem küldeni, mikor nekik minden héten volt futárjuk? Ki tudja, mit akart küldeni? És levettek volna a vonatról. De úgyse vittem volna el, mert azt mondta volna, hogy itt felejtettem. Ilyen dolgok voltak. Sokat lehetne mesélni. Vagy hazamentem egy alkalommal, nekem elől is volt egy szobám, anyám még hátul laktak. A legmaximumra volt húzva a gáz. Ha nem jövök haza, felrobbant volna az egész lakás. Bejártak. Vagy hazajöttem, és a lappancsa padlásnál fel volt nyitva, feljártak a padlásra. Vagy sok mindent el lehetne mondani.
Este vagyok, tízet ütött. Ilyen későn kijár még a faluban. Én csavargok, mert nem tudok elaludni. Yeah.
Tóri bácsi, ezeknek a népdaloknak a sorsuk, az életük mi lesz tovább? Tehát ezeket felgyűjtették, bekerültek a Zeneakadémia hangtáraiba, onnan tovább hogyan rajzanak ki, mi lesz az életük?
Hát én azért engedtem át most az egész zenei anyagot a Hagyományok Házához, mert én is kaptam egy másolatot mindenről most, hogy ők szolgáltatnak is, bárki hozzáférhessen, ráteszik az internetre. Na most egy ilyen gyűjtés nem lett öncélú, akkor nem ér semmit. Én most szeretnénk minél többet közreadni ebből az anyagból, úgyhogy beindítottam egy sorozatot CD-be, kazettába, és mert ha én felfordulok, minden ott marad. Senki nem tudja, mert még az akadémián se tudják, hogy mi van. Előfordult az, hogy csináltam a Balladák második kötetét, és nem került elő az, amit kértem. Szerencsére nekem megvolt, mert Pozsony Ferike, amikor írta a könyvet, a háromszéki gyűjtést, elkérte tőlem a Hajdúkvalutnak induló leánbaladát, odaadtam neki, és tőle kaptam vissza. Biztos megvan, csak ott valahol el van sülyeztve. Úgyhogy nem tudják, hogy mi van ott. Óriási anyag. Én meg tudom. Szöveget, dallamra, mindenre emlékszem.
Ennek egyik terjesztő központja a Válaszúti Kalloskúria, illetve az évente ott több alkalommal megszervezett különböző családi, gyermek, meg felnőtt tánctábor, amelyben 400-500-an is megfordulnak évente.
Még többen.
Még többen.
Többen is. Szóval 92-ben, amikor visszakaptam a családi házat, akkor megalapítottunk egy alapítványt, aminek az a célja mindenféle szellem és tárgyi javaknak a terjesztése és népszerűsítése az ifjúság körében. Na most az első tábort, azt Visába rendeztük, az egy kicsi magyar falu, szülőfalumtól 8 kilométerre, nagyapámnak egy testvére apai részről ott volt férnél, egy nagyon belevaló társaság, gazdag hagyományokkal, sárba ragadt kicsi mezőségi falu, annál lelkesebb emberek. Kibéreltünk két lakodalmi sátrat székről, mert nem, nincs kultúrháza a falunak, ez mai napig se. Az egész falu ott volt. Jellemző, hogy az asszonyok minden nap kenyeret sütöttek a tábornak, de nehezen megközelíthető, most már könnyebb, de akkor nem volt buszjárat se, vonat, Zsukig, onnan pedig 8-10 kilométer. Na, a második tábort azt már Válaszúton rendeztük, mert visszakaptam a családi házat, amit 50-ben elkoboztak. Apámat elítélték szabotázsért, hogy többet vetett, 6 hónapja elzárás, teljes vagyon elkobzása. Szerencsére nem államosították, anyám még élt, és miután anyám meghalt, volt egy ilyen törvény, hogy le lehet vezetni a hagyatéki tárgyalást, mert nem voltak kollektivisták. A nővéremet kifizettem, rám írták az egészet, én pedig átírtam az egészet az alapítványra. És ott elkezdtünk dolgozni, de a lakás tönkre volt, mert 40 év alatt egy szeget se vertek belé. Beházott 3 helyen, annyira nem mentek, hogy tovább tegyenek egy cserepet, úgyhogy bepereltem őket, mert nem akarták visszaadni. Visszautasították, akkor megfellebeztem, és akkor küldtek egy ilyen átiratot a községházáról, hogy a Fosdáten Folos Inzácsia P.U. Lui Ferenicsun Act. Igen, ám csak én a forradalom után azonnal kivétettem egy telekönyvi másolatot az egyik ügyvéddel, Sinkóval, és már nem lehetett manipulálni, mert be volt írva, mikor adták ki a telekönyv más, még mindig anyám a napámon állott. Úgyhogy így sikerült visszaszerezni. Szóval az előzménye az volt, hogy én előbbször a református egyházra akartam hagyni, be is mentem a püspökségre, egy falumbeli jogász volt akkor a püspökségi jogász, a Lukács Feri, meg is csináltam az ajándékozó levelet, de az egyház 2 évig ült rajta az ajándékozáson, semmit sem mozdított. És akkor én bementem, és visszavontam az egészet, és elkezdtük, mert a püspök azt mondta, hogy öregek otthonát. Én meg azt mondtam, hogy nem, szorványközpontot, mert a gyerekek nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint az öregek. Mert szülőfalumban is 25 évig nem volt magyar iskola, és a környékbelül erdőháti falvakban sem, nemhogy magyar, román iskola sincs. Volt olyan gyermek, aki 5-6 kilométerre járt le román iskolába, szomszéd faluba. Úgyhogy megszereztük az engedélyt, Kötő József volt akkor a minisztériumban, közben járt, megkaptuk az engedélyt 4 gyerekkel, beindult volna az első osztály, de aztán jött az ellenreakció, 2 visszalépett, és akkor maradt 2, és röhögtek, hogy nem lesz magyar iskola, és akkor én azt mondtam az unokahúgomnak, mert ő volt a tanító, hogy ha pénzen is, de azt a 2 gyermeket megvesszük, és beindítjuk a magyar iskolát. Előzőleg pedig ő végigjárt az embereket, hogy akarják a magyar iskolát, és az emberek akarták. Nem kaptunk termet, akkor a volt kántori lakot felújítottuk, földes volt, adott az alapítvány deszkát, 18 apuka eljött, lepadolták, vécét öntöttek, vécét építettek, kerítést, az anyukák lemeszelték a szobákat, az ablakokat, lefestették, letörölték, és beindult az óvoda és az iskola. És akkor onnan ötödikben mennek Szamosújvárra, a Téka alapítványhoz. Úgyhogy az is egy nagyon jó erős iskola, a miénk is nagyon erős, mert nagyon jó gyerekek mennek ki tőlünk, úgyhogy meg vannak elégedve a tanárok a mi gyerekeinkkel, mert a gyerekkel foglalkozni kell. Megtanítani, írni, olvasni, az alapműveleteket, szorzótáblát, legyen beszédkészsége, és akkor a gyerek már magától megy tovább. Hát ugye volt egy kiesés, egy jó néhány év, mert nem falu többsége román, és nem engedték a magyar táncot külön. A lakodalom volt az, ahol összejöhettek konfirmálás, és beállt egy szakadás. Akkor azt csináltuk, hogy visszatanítottuk a régi karácsonyi énekeket, kántáló énekeket, népdalokat, úgyhogy most a gyerekeinknek azt lehet mondani, hogy van zenei anyanyelvük. Akik ott vannak, nagyon jó pofák, mert fenn a manzárban van a hálószoba, karácsony előtt zeng az egész manzár, éneklik a karácsony éneket, de a népdalokat is.
És egy ilyen szorványközpont nem csak egy csepp a tengerben, tehát hányra lenne szükség, vagy egy mire lenne szükség, hogy a mezőségen sikerüljön megállítani, megfékezni az elszorványosodást?
Hát én csak azt mondom, hogyha mi ezeket a gyerekeket nem hozzuk le ezelőtt 6 évvel, 7 évvel, azok most már nem tudnának magyarul. Egy része, mert volt olyan gyerek köztük, aki ott tanult meg nálunk magyarul, habár tiszta magyar, jöttek vegyes házasságból is többen, és örömünkre legyen mondva, most már nem kell halászni a gyerekeket, hanem jönnek önként, jelentkeznek az iskolába, és egyre többen. Most ez olyan dolog, hogy az ember minél jobban belemerül, annál többet szeretne felmarkolni belőle. És ahhoz, hogy minőségi munkát végezzen, nagy anyagismeret szükséges. És tudni azt, hogy mi van felgyűjtve, ez minek a változata, érdemes-e felvenni, vagy különbséget tenni az igazi népdal és a műdal között. Ez könnyen felismerhető, ugye a szöveg vagy a dallam után, vagy hogy már le volt eljegyezve. Úgyhogy aztán én megismertem Jagamas Jánossal, és vele aztán jártunk többfelé gyűjteni, cigánydalukat is gyűjtöttünk, én beszélek cigányul, románt is, és egyszer Bihar megyébe is jártunk Bartok nyomdokain. Elmentünk Belényesre, ahol még élt az a Busica nevezetű román rajztanár, akivel Bartok annak idején járt gyűjteni. Megkerestük őt is. Nagyon mellőzték akkor őt, pont emiatt, a Bartok kapcsolatai miatt, és felmentünk egészen fel Budorjászáig a kicsi Mokenyicával, a kicsi vonattal. Aztán én akkor csak szöveget tudtam jegyezni, de szerencsémre Jagamas nem tudott jól románul, mert ő Budapesten végzett, ő Bartok Kodály tanítvány volt, és én írtam a szöveget, ő pedig jegyezte a dallamokat, fonográffal is gyűjtöttünk. Akkor én Vistán tanítottam, és egyszer csak kapok egy értesítést, hogy menjek be Kolozsvára. A Zeneakadémiára bementem, ott egy óriási bizottság felvételi, nem tudtam. Énekeltem egy román, egy magyar, egy cigány népdal, és ez volt a felvételi, 50-be. Bekerültem, és nekem az volt a lényeg, hogy megtanuljak valamelyest fül után jegyezni dallamot, és megismerni a magyar dialektus területeket, a magyar népdal típusokat, nem csak a magyar, a románt is. Úgyhogy 3,5 év volt a folklór, a színjelesen végeztem, nem volt könnyű, mert a többiek, a kollégák, azok már bizonyos zenei ismeretekkel mentek. Az én gyerekszobám az nem volt olyan, hogy én zongorát tanuljak meg egyebeket, de volt egy kiváló szolfés tanárom, Márkos Berci, aki külön is foglalkozott velem, és Jagamas is külön foglalkozott. Úgyhogy aztán felvettek, és elmentünk Jagamassal Moldvába. Egy hónapot voltunk terepen. Volt olyan, hogy 40 kilométert mentünk szekérrel Bákóból, Lábnyékig, onnan pedig gyalog 18 kilométert Magyarfaluba, Tekucs megyébe. Úgyhogy nem is tudom, hány falut jártunk össze akkor Jagamassal. Egy hónapig voltunk terepen.
Hogy fogadták a moldvai csángó magyarok, hogy valakik a hegyeken túlról, a Kárpátokról túlról, hát jöttek szekérrel és valami csodaszerrel, fonográffal, majd aztán magnóval, ugye, felgyűjteni azt, amit ők ugye a lelkükből énekeltek?
Hát akkor nem volt annyira nehéz, mert a Ceausescu időben hűítették meg őket, mert akkor már voltak magyar iskolák. A Magyar Népi Szövetségnek is volt ott kirendeltsége, Bákóban volt egy székháza, és minden faluban volt ilyen fiók, Magyar Népi Szövetség elnök, úgyhogy felkaroltak, és könnyen lehet együtt. Én most visszatérve erre, hogy hogy fogadtak, volt olyan esetünk például Lészpeden, egy 9 éves kislány énekelt fonográfra egy 3 árva balladát, nem tudta, mi történik. Bemondattuk a nevét, akkor visszahallgattuk, összecsapta a kezeit, és akkor jött rá, hogy tulajdonképpen mi történt. Ilyen élmény is van, Antal Ilonkának hívták. Olyan is volt, hogy hát csodálkozott, hogy mi nem tudjuk azt, amit ők tudnak, de egyszerű emberek, főleg a moldvaiak, olyan is volt, hogy megkérdeztük, hogy mikor született, vagy hány éves, hát nem tartom ezbe. Ilyen is volt. Rózsám édes, rózsám, mondd meg nekem nyilván, mondd meg nekem, nyilván tudjam ki igazán, tudjam ki igazán, mikorra várjalak, várjalak-e vagy nem, várjalak-e vagy nem. Akkor szívem, akkor még akkor sem, mikor kaput sarka gyöngyel leveledzik, ezüsttel virágzik. Mikor tűzhelyedet sárik gyopár növi, akkor szívem, akkor s még akkor sem, nem volt szívem, nem volt, tudom, nem is leszen, noha nem volt soha, engem se várj vissza, mert nem jövök vissza a fekete gyászra. Klézsében voltunk, aztán a tudományos körrel többször jártunk, Szabó Gyulával voltunk 2-szer az íróval. Klézsében voltunk egy este, és a Klézse 7 kilométer hosszú, 3 iskola van a faluba, és a legfelső falu részébe, Alexandrinába felmentünk, és analfabéta tanfolyam volt, vagy 60 leány volt ott ABC-t tanulni, zengett az iskola, úgy énekeltek magyarul.
Hányban volt?
Hát ez 53-54-ben, ezekben az években, de volt olyan szomorú dolog is, hogy aztán kezdték rádiósítani a falvakat. Központi rádió és hangszóró minden háznál. És elmentem Bogdán falvára, és a központba, olyan rádiósítva volt, a lányok már nem tudtak magyar népdalt, mert azt hallgatták állandóan, a populárt. És akkor kimentem a másik falu részbe, Bukilára, ott nem volt rádiósítva. Ott a fiatal kis cinkák, a leánkák mind tudták azt, amit az édesanyjuk énekelt. Megmaradt a folytonosság.
És mintha a kommunista hatalom tudta volna, hogy ez a magyarul éneklés, a magyar népdal az valami nagyon mélyet megőriz a magyarságból.
Hát biztosan tudták, de hát azért támadták a táncházakat is, mert behívogatták a táncházba a résztvevő fiúkat, lányokat, és ilyeneket kérdeztek, hogy mit éreznek olyankor, mikor a régi népdalokat énekelnek. Hogy most táncházat akartok, és aztán majd akarjátok Erdélyt. Ilyen problémák is voltak.
És mi volt a válasz? Mit éreznek, amikor?
Hát mit éreznek? Hát ezek régi népdalok, nem mi találtuk ki őket. Mit érezhet az ember? Átérzi azt, amit énekel.
Hogyan nyíltak meg az egyszerű moldvai csángó falusi emberek, hiszen ez az éneklés egy nagyon intim műfaj. Ugye, csak úgy egy idegennek nem kezdünk el szép keserveseket énekelni a szerelmünkről, bánatunkról.
Hát ez változott falvanként, mert Moldvában különösen voltak olyan falvak, ahol nagyon tiltották a papok a guzsajos éneket, mert magyar volt. És azért is nem maradt meg annyira. Klézsébe maradt meg a leginkább, mert ott egy Hogyin nevezetű lengyel pap volt, és az nem tiltotta a magyar éneket a guzsajosba. Úgyhogy onnan került el a legtöbb magyar népbalad, a legváltozatosabb és a legváltozatosabb dallamvilág. Lehet talán azon is magyarázható, hogy sokan rájuk telepedtek a Székelyföldről elbújdosott vagy megszökött magyarok, és azok vitték magukkal a tudásukat, az közkincsé vált, aztán egymás között megtanulták egymástól. Például így került elő, nem is álmodtam volna Klézséből, a Hajdukkal útnak induló leány balladája, aminek a legközelebbi változata a háromszéki változatok, amiket Pozson Ferike gyűjtött. Ez egyetlen változat Klézséből, Moldvából jobban mondva. Na most az az érdekes, a magyar népi kultúrában, nem csak a népzenében, a varutasban, szőttesben, mindenben, hogy annyira egységes ez a magyar népi kultúra, hogy nincsenek se történelmi, se földrajzi határok. Ami megvan Moldvában, megvan Dunántúlon, Szlavóniában, délvidéken, felvidéken, minden kisebb-nagyobb eltéréssel ugyanazok a dallamok, csak az a különbség, hogy bizonyos területeken egy-egy típusból egy típus nagyobb mennyiségbe fordul elő. Például Bartokik a tizen, nem tudom hány ezer dallamból talán két szólpentaton dallamot gyűjtöttek, vagy hármat, és most előkerült Moldvából, Mezőségről, Kükülő vidékéről is ilyen dallam. Ugyanis ők kimondták már a 900-as években, hogy a régi magyar népzenei stílus eltűnőben van. Hát az a helyzet, hogy ők hol gyűjtöttek, Székelyföldön, Kalotaszegen, Mezőségen nem gyűjtöttek, sem Moldvában nem gyűjtöttek. Nyilvánosan Lajta nagyon keveset. De még ma is rágyűjteni sok helyen, és sok meglepetés érje az embert, úgy szövegben, mind dalmanban. Sok minden van, mégis rengeteg olyan hely van, ahol soha senki nem járt ilyen gyűjtési szándékkal, ma is. Szeret vizem artyán, sétáltam kedvemre, de nagy szomorúság szállott bús szívemre. Kelj fel, keleti szél, indulj nyugat felé, vidd el sóhajtásom magyar hazám felé. Ha szeret vize, csolnakába ülnék, azon elbújdosnék, ha belé nem vesznék. Na most az a helyzet, hogy egy közösségen belül mindig vannak ilyen vezéregyéniségek. Ezek születésüknél fogva ilyenek. Már gyermekkorukban kitűnnek, ők a játékvezetők, ők a hangadók, és ez aztán kinevelődik bennük, még jobban feltör, mikor már nagyobbak lesznek, és rendszerint ezek az emberek a legszebb régi anyagot, dallamanyagot, szöveganyagot hordozzák magukban, és a legszebben adják elő. És ezt a falusiak egy közösségen belül tudják, nyilván tartják, és bizonyos tisztelettel is veszik körül ezeket az embereket. Lakodalmakban ők a hangadók például, vagy hangulatkeltők. Ez egy érdekes dolog. Na most az is előfordul, ami talán azért tartotta meg ezeket a hagyományokat, hogy falusi viszonylatban a gyerekeket mindig a nagyszülők nevelik. És a gyerekek nem a szülőktől veszik át a régi anyagot, hanem a nagyszülőktől. Így öröklődik át. Úgy sok esetben előfordult, hogy egy gyerek szebb régies anyagot tudott, mint egy 40-50 éves, mert olyan körülmények nőtt fel, olyan családban nevelődött, olyan öregektől tanulta, akik valamikor élen jártak az éneklésbe. Na most ezeket a szövegeket mindenki a maga módja szerint gyúrja, formálja a dallamot is, azt választja ki a szövegekből, ami az ő életére legjobban ráillik. Hát például én annak idején Szájka Rózsa nénitől, amikor gyűjtöttem, hát régies területen, így van ez a mezőségen is egy néhány helyen, külön él a dallam és a szöveg. A dallam a keret, 6 szótagos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. Na most ő kiválasza neki legjobban tetsző dallamot, és abba beleépíti a 6 szótagos, azonos tartalmú szöveget, például szerelmi dalokat, vagy katonadalokat. Előfordult az, hogy mondom Rózsa néninek, Rózsa néni ezt már énekelte. Ragadnak össze az énekek, egy indul a másik után. Az azonos tartalmú szövegekre mondta. Úgyhogy például voltunk egyszer filmezni 40-50 évvel ezelőtt Magyar Szováton, és hát elkezdtünk egy szöveget, kicsit túlok nagy a járom, fiatal még az én párom. Na, csináljunk egy próbát, nem sikerült. Na, még egy, akkor már más dallamra kezdték. Mikor felvételre került a sor, akkor már a harmadik dallamra énekelték ugyanazt a szöveget. Ez egy érdekes jelenség, egy régies állapot. Na most a szövegeknek az ismétlése, minden sort megismételnek. Ez a rögtönzésért van. És azért, hogy be tudjon kapcsolódni a másik énekes is. Mert a dallam megvan, de a szöveget nem mindenki tudja, vagy másképp tudja. És azért ismételnek minden sort. Például volt Klézsébe két öreg asszony, soha se akart egyik a másik nélkül énekelni, balladát sem. És ez az előadásmód a Balkánon megvan az albánoknál most is, mikor históriás énekeket énekelnek. Egyik mindig belevág, a másik kitartja a hangot, és akkor utána megy a másik, folytatják. Ez egy érdekes régies előadási mód.
Hány évesek a legrégibb dallamok? Tehát hány évszázadot éltek át ezek a dallamok?
Hát tudjuk azt, hogy a magyarság keleti eredetű, és onnan egy keleti kultúrát hoztunk magunkkal úgy díszítő elemekben, mint szokás, mint zenében. Hát a keleti népzenére legjellemzőbb az ötfokú pentatónia, az öt hang bármelyikére lehet ráépíteni egy hangsort. Na most a lá, do, ré, mi, szól, rengeteg szólvégű dallamunk is volt, do végű, re végű, mi végű, de európai hatásra a legtöbb átalakult moll dallamra, lá végűnek, úgyhogy kevés dallam maradt meg abból, de úgyis csak felépítésében két rendszerű dallamok, úgyhogy vagy oktávugrással kezdi, nyolc hangugrással, vagy a legmagasabb hangon kezd, és ereszkedik lefelé. És az első két dallamsort megismétlőd hanggal mélyebben. Ez a kvintváltás. Na most a pentatonia jellemző a magyar népzenére, a rokon népeknél történtek kutatások, és kiderült, hogy sok közös vonás maradt meg ebben a régies dallamtípusokban. Kodálynak is van egy tanulmánya, például azt mindenki ismeri, hogy októbernek elén nem süt a nap, Csikkarcfalva mezeinek katonadal.
Dúdoljuk el, Ármin Zoli bácsi.
Októbernek elsején nem süt a nap, Csikkarcfalva mezején. Most megismételni mivel elbúcsúzom a madártól, az ágtól, azután a Csikkarcfalvi lányoktól. Cseremisz változata van, egymás alá állította két dallamot, de Jagamas János volt tanárom, csinált egy ilyen összehasonlított tanulmányt, egy válaszüti dallammal, szintén katonadal, és kiderült, hogy ennek is van Cseremisz változata.
Azaz, mint egy 2000 év?
Ezek a dallamok legalább 2000 évre vezethetők vissza, mert körülbelül akkor éltünk együtt a cseremiszekkel, de van mongol változat is a magyar népzenében, sőt ujgur is, pentaton dallamok. Na most valószínű, hogy régebb az úri osztály és a por nép közötti zenélési módban nem volt olyan nagy különbség, mint napjainkban. Mert amit magunkkal hoztunk, azt gyakorolták az úri osztály is, és a pornép is. Aztán európai hatásra különbözött meg annyira. Nem véletlen az, hogy ilyen van a mezőségről, hogy Rákóczi ritka magyarja, vagy Rákóczi keservesse, vagy Bánfi lassúja. Ez mind főúri osztálynak voltak a dalai, a dallamai, és ez megmaradt a falusiak között, ők megőrizték továbbra is. Na most, hogy Erdélyben ennyire megmaradt minden, talán azzal is magyarázható, hogy nálunk nem volt egy 150 éves török uralom. Megmaradt a folytonosság, és ez a folytonosság a fejedelmi udvarokban is folytatódott. A magyar királyi udvarból az életvitelt átmentették a fejedelmi udvarokba, és állítólag az én volt folklortanárom szerint a mezőségi zenélési mód az erdélyi fejedelmi udvaroknak lehetett a zenélési módja. Ugyanaz a felállás, és a táncok is, mert van egy ilyen feljegyzés Bethlen Gáborról, hogy olyan táncot járt, hogy alig mozgatta a lábát. Tehát ez valószínűleg a mezőségi lassú, az akasztos lehetett. A nemzetségek tánca. Mert ezen a tánctípuson belül, egy közösségen belül, egy bizonyos dallamra azt mondják, na ez a kisek tánca. Ez a csete nemzetség tánca. Ez a juhosok tánca. Ez a ballák tánca. És nem véletlen ez is bizonyítja a régiségét ennek a táncnak, hogy a mezőségen, a templomban is úgy ülnek még nemzetségenként, sőt, a temetőben is úgy temetkeznek, mind a honfoglalás idején, nemzetségenként. Ez egy érdekes dolog.
Hadd kérdezzem meg, hogy Zoli bácsinak van tánca, mert hát ritkán látni, táncolni.
Hát én szerettem táncolni, sokat is táncoltunk, de 92-ben, mióta meghalt anyám, akkor egy évig gyászoltam, és akkor úgy leszoktam. De azért most is néha olyan a társaság, egyet-kettőt fordulok.
Mesélte Martin György özvegye Borbé Jolán, hogy közös gyűjtésekkor Zoltival az volt a baj, hogy miután felgyűjtötték a táncot, illetve a dallamokat, Zoli bácsi mindig fölment a padlásra, és ott is szétnézett. Hogyan függött össze a dallam, a tánc, a folklór, a tárgyi népművészettel? Mert elmondta, hogy ők már akartak menni tovább, de Zoli bácsi még a padláson, még ott le kellett porolja a kacatokról a port.
Hát ez elválaszthatatlan egymástól összefügg a tárgyi kultúra, a szellemi kultúrával. Elmondok egy sztorit, egyszer elmentem Mezőkeszőbe, az egy szín magyar falu a mezőségen, Mocs mellett, és népdal gyűjteni mentem, de mindig megkérdeztem a háziakat. Mondom, nincsenek valami régi szegre való kancsóik, bokájaik, ahogy mondják a székelyek. Biza van az, hogy kidobtuk a fogast, feldobtuk a gabonás híjára. Mondom, meg kéne nézzük. Felmentünk, rá volt dobva a török buza, kiszedtünk vagy 14-et, össze is volt törve néhány. Az egyiknek a szánál volt egy betörés, felirat, de a betörés miatt nem tudtam elolvasni. Alatta 1860-as évszám. Azt mondja, én azt mondja, olvassa csak el, mi van ráírva. Ez legelől volt felakasztva a fogasra, de mindenki meg is nézte. Hát valamelyik tréfás fazakasin azt csinálta. És a vénasszony nem tudott írni, olvasni, azt hitte, hogy házi áldás. Vagy volt fantázia a nőbe. Mert az volt ráírva, végy meg, kurva, mert szép vagyok. Ilyen is volt. Vagy van egy takaróruhám, egy takargat, hogy mondják a Székelyföldön, körbe van varva, Nagy Kati varta, 20 éves korába, legszebb virágába töltötte idejét a ruha varására. Elvégezte 1896. június 20-án. De volt egy ilyen ing, mezőkeszűből a két kézelőjére volt varva, fekete cérnával. Piros rózsa a réten, leszakítom a héten.
Én is voltam, mikor voltam, virágok közt virág voltam, de rossz kertészre akadtam. Között elhermadtam. Száraz a bófor a tetőn, elhagylak régi szeretőn. Elhagynálak, de sajnálak. Mondd meg, rózsám, mit csináljak. Száraz a bófor a tetőn, száradj meg, régi szeretőd, száradj meg, lábon állva, mint a fűszál lekaszálva.
A terveiről meséljen, jó? Mik az elképzelései, táblati tervei?
Hát, jó van a Sármáson csinálni egy ilyen központot. Mert ott a környék is teljesen szorvány. Nyulas, nagy nyulas, kit nyulas, kis Sármás, ott bőven van. Szent Péter, ilyen falvak ott is, ami kevés magyarság van. Örményes, meg ezek a falvak.
Látom, erőben, egészségben van. Mi adja az erőt, mi a reménység?
Nekem volt egy unokanővérem, Fekete Lakon, egy nagy dolgú asszony volt, ahogy mondják a mezőségen, és örökké mondták neki, hogy te Róza, miért dolgozol annyit? Tán csak nem akarom a földbe vinni az erőmet. Hát én sem szeretném a földbe vinni az erőmet.
Idegen földre ne siess, amíg hazádba megélhetsz. Ne menj messze földre lakni, míg hazádba meg tudsz élni. Én elmegyek közületek, mert köztetek nem élhetek. Valahára visszatérek, még kapjak meg belőletek.